Szeretettel köszöntelek benneteket. Én arra vagyok szokva, hogy egy történettel kezdjek. Történettel kezdjek, vagy inkább? Arra jobban fogtok emlékezni, mint az igére. Jó. Mondom a történetet, legalább egy fiatalember ott hátul figyel. Jó. A történet 1800-as éveknek a közepe, 1840-es évek, nem adventista történet, de megtörtént. Egy fiatalember megjelent Ohio államban az ottani gazdag farmernek az udvarába. Úgy hívták az urat, hogy Worthy Taylor, de mindegy végül is. Megjelent a fiatalember, egy ilyen magas, szőke, erőteljes ifjú volt, viszont szegény volt. 17 hónapos korában meghalt az édesapja, és emiatt elég szegényen éltek a szüleivel, az édesanyjával, vagy a testvéreivel, és ő el szokott járni dolgozni, amikor tehette. Megjelent a farmernál, és azt mondta, hogy hát ő szeretne egy kicsit dolgozni, és hát ha egy kis ennivaló, egy kis pénz, és akkor mi lenne, ha? Mondta a farmer, hogy végülis rendben van, ott egy farakás, azt fő kéne vágni, és ott hát ez nem szalmabogja, hanem volt a szalma tárolására egy ilyen kis építmény, és akkor ott volt a szalma, ott elalhatsz. Mondta a fiatalember, rendben van. Fővágta a fát, ment ebédelni, és hát eddig úgy ez van, de ebédnél földerült a szeme, mert ugye amikor leültek enni, akkor látta, hogy a farmernek egy szemre való fiatal lánya is van. Nem csak munka van, hanem lány is. Hát akkor így telt az idő, ugye ez egy nyár volt, és a két fiatal az kicsit úgy ismerkedett egymással, és egész megkedvelték egymást. Szóval a fiatal ember ez egy belevaló úr volt, úgyhogy mikor elment, akkor oda ment a farmer elé, és megkérdezte Worthy Taylort, hogy nézze, uram, én most elég szegény vagyok, megyek, megalapozom magam, és visszajönnék a lányáért 2-3 év múlva. Mit szólna hozzá? Farmer mondta, hogy hát nézd, rád kell nézni, belőled semmi nem lesz, fiam, semmi nincs, sehol se tartasz. Úgyhogy én egy sokkal jobb, valami környékbeli jó farmernek szeretném adni a lányomat, nem neked. És ezzel el. A fiatalember nyilván kicsit lógó füllel eltávozott, elment. Ment tovább az élet, a farmernek be is vált az ígérete, ugye megtalálta a jövendőbeliét a kedvesének, a lányának, és 25 évvel később úgy alakult az élet, hogy lebontották azt a részt, ahol a fiatalember aludt, és akkor szépen, ahogy bontják le, akkor, ahogy lebontják, akkor látják, hogy több helyre fölírta a fiatalember a saját nevét, teljes névvel, és akkor elolvasta a farmer, és hát elgondolkozott. Úgy hívták a fiatalembert, hogy James Garfield, és ebben az időpontban, amikor lebontották ezt az épületet, akkor ő volt Egyesült Államoknak az elnöke éppen. Fiatal úr volt. Szóval nagyon tanít minket ugye a Bibliát, nem is nagyon sokat kell ezt hozzátenni. Megtörtént a történet. Szegény Garfieldot megölték, tehát ő 6 hónapig volt csak Egyesült Államok elnöke, nagyon értelmes ember volt egyébként, ha mondjuk a Pitagorasz tételnek az egyik bizonyítását ezt ő találta meg, de mellette jogászkodott, hadseregben volt, de hát lelőtték szegényt, és végül is a történet, azt hiszem a mondandó elég egyszerű, a Biblia nagyon sokszor mondja, hogy ne nézzük le a másikat, hanem értékeljük, ne nézzük a vagyonát, hanem egész más értékekre figyeljünk. Úgyhogy, ha olvassátok a Bibliát, akkor jusson eszetekbe ez a történet is. Amikor úgy mára készültem, meg gondolkoztam, most úgy jár bennem eléggé az, hogy hát sűrűn ugye meg kell küzdenünk azzal, hogy most miért is vagyunk adventisták. Tehát ez elég sokat kell gondolkozni, és elég sokat elmélkedni. Aztán, ha elkezdtem ezen gondolkozni, akkor rájöttem, hogy ez biztos, hogy nem fér bele, vagy nem lehet ezt összefoglalni egy alkalommal, és biztos, hogy helyes lenne. Nagyon sok ágabuga van annak, hogy miért jó, ha gyülekezetbe járunk, és ezt végig gondoljuk. Közösség, egészségügy, nem? Sok minden van. Egyház szervezetünket, ha valaki tanulmányoz, az nagyon, tehát nagyon sok tanítás van benne. Ha megnézitek az egyház történetet, akkor abban is sok tanítás lesz. Most Bózsván a gyülekezeti táborba hívlak mindannyiótokat. Ott én eléggé szeretném ezt a fókuszt megtenni, hogy egy-egy rész, ugye a proféciákról fogunk beszélni, ez nagyon mélyen benne van az adventizmusban, ez lesz az előadások része, akkor a egészségügyről fogunk beszélni, az mindig egy döntő érv, hogy ha adventista valaki, ez, mondjuk, talán ezt jobban tudják rólunk, mint az összes többit környezet. Tehát ránézek egy adventistára, akkor azt gondolják helyben, hogy vegetáriánus, és milyen jó lenne, ha mindenki az lenne, de hát, vagy legalábbis főként növényevő. Tehát magáról a egészségügyről lesz szó, szó lesz az oktatásról, oktatási rendszerünk is, hát én úgy gondolom, messze veri a mostanit. És a negyedik pont pedig a gyermekek lesz. Gyermekek, ha minden igaz, akkor most advent történelmet fognak tanulni. Majd kialakul, hogy pontosan hogy néz ki, de valószínű ez lesz a téma. Tehát mindenkit biztatok arra, hogy jöjjön el majd Bozsvára, ott egy kicsit több időnk lesz. Most én egy kicsit leragadtam, ahogy gondolkoztam, mert van még egy pont, ami úgy nagyon adventistává tesz minket, ami általános is, az ige maga, nem? Tehát nagyon sok üzenet van az igében, és most egy kicsit egy ilyen igei üzenetet szeretnénk venni, amit, hát nem is tudom, tehát én már elég régóta foglalkozom vele, már egy pár helyen gondolkoztunk is rajta, de most próbáljuk még egyszer végig gondolni, és akkor nézzük meg, hogy mit üzem. Ez a Illésnek a története, és nézzük meg ott a egy királyok, tehát nagyon sok mély üzenet van az igében, amit érdemes úgy kibányászni, és nem föltétlenül csak a, nem is tudom, hogy végfutni rajta és történelmileg nézni, hanem megnézni azt, hogy miért is írattak meg, ugye erről szólt a mai szombatiskola is. Kicsit gondoljuk végig, és akkor nézzük meg, hogy mit üzen ez nekünk ma. Igaz? Mert nem az a lényeg, hogy mit üzen. Az is lényeges, hogy mit üzent akkor, de mit üzen ma. Illés története, királyok első könyve 18. fejezetnél kezdjük, de csak végfutunk a történeten, csak a lényegre szeretnénk fókuszálni. De ez egy kicsit interaktív lesz, majd úgy is ismeritek a Bibliát, Lívia az helyből mondja, hogy mikor történt, igaz? Illés ugye meghirdette a 3 év szárazságot, ott tartunk, Akháb király uralkodása, Akháb Jézabel, egy nagyon szép páros, ugye Akháb is olyan volt, amilyen, de Jézabel az még olyanabb volt, ugye ő, ha emlékeim szerint, a tíruszi királynak volt a lánya, és azt a gondolkozásmódot hozta is, ő típusosan ez a bálimádó, asaraimádó, és mellette elég kegyetlen is. Ha el akarta érni, akkor nem érdekelte a célt, akkor nem érdekelte, hogy most pontosan milyen áldozatok vannak menet közben. Elindul a 3 év szárazság, elindulunk odáig, hogy kezd közeledni a végéhez, ott közben is van egy pár nagyon szép történet, a hollók, meg a saraptai özvegy, és elérkezünk Abdiáshoz, innen kezdjük a történetet. Abdiásról mit tudunk? Ezt ti mondjátok meg. Egy királyok első könyve 18. fejezetnél vagyunk. Ő egyszer a királynak a, mondjuk úgy, hogy seregvezére, szolgálja, stb. Tehát a király mindenképp egy elég jelentős sereget vezet. Ugye hát azért kerül elénk Abdiás, mert elmennek a vizet keresni az állatok részére, tehát mindenféle helyeken, ahol víz lehet, oda elviszik az állatokat. A király elmegy egyik irányba, Abdiás másik irányba. És mit tudunk még Abdiásról? 50 profétát elrejtett Jézabel elől, és ott táplálta őket, tehát így megmenekítette. Ennek ma jelentősége lesz később. Akkor Abdiás találkozik Illéssel, Illés mondja, hogy menj el, és beszélj Akhábbal, hogy itt vagyok. Abdiás erre válaszol, hogy én azért kicsit félek, mert ha elmegyek Akhábhoz, és beszélni fogok vele, téged meg közben az Úr elragad valahova, és ide jön Akháb, és nem talál, eléggé keres téged, tehát ez probléma lehet nekem, akkor a haragjában nem tudom, bármi történhet, akár az életembe is kerülhet ez. Illés mondja, hogy menj el nyugodtan, itt fogok várni. Abdiás elmegy Akhábhoz, tényleg ott várja Illés. Itt ugye van egy párbeszéd, azt úgy két szóba, hogy figyeljünk rá. Mi történik? Megjelenik Akháb, és azt mondja Illésnek, hogy te vagy Izrael megháborító, 18. fejezet 17. vers. Igaz? Oda megy, és akkor te vagy Izrael megháborító, és ez a király mondja, Ilyenkor egy tisztességes alattvaló az úgy összehúzza magát, nem? Mit mond erre Illés? Illés azt mondja, hogy nem én háborítottam meg Izraelt, hanem te és a te atyád háza. Azzal, hogy elhagytátok az Úr parancsolatát, és a Bál után jártatok. Szóval itt tartunk most, a lelki ívet is figyeljétek. Ugye királlyal szemben Illés az... Nem tudom. Tehát, hogyha most ide jön, nem mondok neveket, ide jön egy úr, aki tudjuk, hogy az életedet is elveheti, meg mindenféle hatalmában van, és azt mondja, hogy te, hát hogy képzeled? Akkor nem így szoktunk válaszolni, hogy nem én képzelem így, hanem te képzelsz. Szóval nem ez a beszélgetés szokott itt zajlani. Tehát itt Illés mindenképpen érezte azt, hogy az úr vele van, és ő neki igaza van, és ez az irány, amit neki követnie kell. És gyakorlatilag nem csak ezt mondja Akhábnak, hanem kiadja az utasítást. Hogy menj el, gyűjtsd össze a Bálnak a 450 profétáját, Asarának a 400 profétáját, és találkozunk a Kármelen, és ott majd eldöntjük ezt a kérdést. És Akháb mondja, hogy igenis, elmegy és teljesíti. Igaz? Tehát itt mindenképpen Illésből úgy sugárzik az erő. Megjelenik a Kármelen, az egy külön nagy történet, hogy mi történik Kármelen. Én ezt mindig elképzelem magamban, amikor, nem tudom, tehát vizuálisak, sokan vagyunk vizuálisak, hogy gyűlik a nép, ugye mindenki tudta, hogy itt mi történik, hát 3 év szárazság, az egész Izrael tele volt Illés történetével, gyűlik a nép össze, és mindenkiben van egy feszültség, hogy mi is lesz. És akkor képzeljétek el azt, amikor hogy reggel van, és akkor jön Illés, és akkor ott úgy figyelik, hogy most mi történik, jön, minden lépését figyelik. A másik, ami így nagyon bennem van, történetet ismeritek, nem annyira akarok végigmenni rajta. Amikor eljutunk odáig, hogy ugye akkor megvan a szituáció, hogy mit kell tenni, tehát hogy a két oltárt fölállítják, és majd amelyik meggyullad, az lesz az Isten. Akkor képzeljétek el ezt a feszültséget is, ami ott volt valahol, hogy hát mi történt volna, ha meggyulladt volna véletlenül a Bál oltár. Azért sok minden miatt meg lehet gyújtani, vagy meggyulladhat egy ilyen tűz, akár Sátán is meggyújthatja, vagy sok minden történhet. Tehát akkor szétszedik, nem? Tehát utána, hogyha megnézitek, ugye az van, hogy a Bál profétákat megölik, abból 450 volt, most nem tudom pontosan hány embert öltek meg, de a végén volt egy, és a tömeg az benne volt, tehát megfogták őket, odavitték, stb. Tehát itt azért szóval nem egy egyszerű történet volt, ez mindenképpen életről, halálról szólt. Tehát ott, ha ott ültél, és akkor figyelted, hogy most meggyullad, nem gyullad, ez nem csak azt jelentette, hogy meggyullad, nem gyullad, meg hogy ki az Isten, hanem az, hogy kimarad életben a nap végére. Tehát erről is szólt ez a dolog. Nagyon szép, még egy gondolatot engedjetek meg, ez itt bennem nagyon megvan. Amikor Illés odaáll a nép elé, és a népnek ugye azt mondja a 21. versben, azt mondja, hogy meddig sántikáltok két felé? Ha az Úristen, kövessétek őt, ha pedig Bál, kövessétek azt. Igaz? Kiáll, és akkor azt mondja, hogy mit gondoltok a világról? Jó? Mit válaszolnak? Mi a válasz? Pontosan, semmi. Ez mit jelent? Hogy világos, hogy kiállok, tudják, hogy én hol állok. Tehát Illés tudták, hogy az Úr mellett áll. Mit válaszolhattak kettőt? Úr mellett járunk, meg Bál mellett járunk, igaz? Úr mellett járunk, azt nem mondhatták, mert nem azt tették, a Bál mellett járunk, azt meg nem akarták mondani, mert Illésnek kellett volna mondani, nem? Szóval nagyon szép a Biblia, ilyenben is. Megvan a történet, a végén ugye megvan a 450 profétának a megölése, vagy nem tudjuk pontosan hánynak, ugye Asarát nem említi, hogy azt a Asara prófétát öltek-e meg, vagy sem. Nem valószínű, hogy mondjuk úgy, hogy nagyon válogatósak lettek volna. Nem tudjuk. De elég sok ember meghalt. Megy tovább a történet, és akkor azt mondja, tehát megvan a Kármelhegyi ítélet, Isten ítélet, és utána mit mond Akhábnak Illés? Megint csak érezzétek az erőt, ami Illésben van. Akhábnak azt mondja, hogy hát egyél így áll, nehogy, mert nagy esőnek zúgása hallik. Ugye ezt mondja a 41. versben. Menjél el enni, inni, mert nagy eső jön, és készülírásra. Szárasság volt 3 éve, cseppeső nem volt, tehát nem nagy eső, nem semmi. Egész égból tiszta kék. És akkor azt mondom neki, hogy menj el, mert eső lesz. Igaz? Utána elmegy imádkozni, megint híres történet, 7-szer leborul, ugye nagyon érdekes az imának a formája is, hogy hogyan imádkozik, tehát hogy a két lába közé teszi a fejét. És, de a lényeg az, hogy megvan a 7 ima, és a 7. imánál jön a szolga, hogy hát egy kis felhőcske. És akkor most mondja, hát nagyon siess, mert ebből akkora eső lesz. Tehát érződik az erő, azt hiszem, végig. Tehát ezt úgy, mi történik utána? Igaz? Annyira emberi a történet, nem? Megvan tehát megvolt az eső, ugye leszalad a Kármelhegyről egész Jezreelbe, ez 40 kilométer egyébként nagyságrendben, tehát megvolt az a nap, és utána egy 40 kilométeres futás. Attila, este. Tehát, tehát ez mindenképpen látszik, hogy itt valami olyasmi munkálkodik, ami a mi hatókörünkön kívül van. Tehát ez nem a mi erőnk, meg nem a mi látásunk. Itt mindenképpen Isten nagyon munkálkodott Illésen keresztül. De megérkezik Jezreelbe, és ott lefekszik, elalszik, és másnap reggel történik valami. Böködik, igaz? Oda mennek, és böködik Illést. És akkor Illés fölrébet, hogy hát mi van? És akkor mondja a vele szemben álló katona, hogy hát az van, hogy Jézabel is megtudta, hogy mi történt, és Jézabel most üzen neked, hogy ami történt a profétákkal, az fog veled is történni, hogy készülj rá, hogy ez így lesz. Egyébként azt se tudjuk, hogy miért nem mondjuk egyből már katonákat küldött, miért egy küldöttet, nem tudjuk, majd ezt megkérdezzük odafönt. De lényeg, nekünk így szép a történet, mert így lesz igazán tanulság, így lesz a mi tanulságunk, mert Illés, aki előtte időszakban elég hosszan, 3 éven keresztül nagyon keményen kiállt egy üzenet mellett, mit csinált itt? Megijedt, és elkezdte félteni az életét. Nem tudjuk miért, ezt majd meg fogjuk oda beszélni szintén. Igazán komoly érvünk nincs, mert lehet, nem tudjuk. Tehát azt tudjuk, hogy ha eléggé elfáradunk, vagy valami, akkor egy kicsit érzékenyebbek leszünk. De a lényeg az, hogy ő most itt megijedt. A megijedés az nem olyan egyszerű volt, mert Jezreelből elment Bérsebába. Ugye megint csak földrajz, Jezreel az ott van Izraelnek az északi részében, olyan, mintha itt megijedek Magyarországon valakitől, tudom, hogy Szerbiában már rendben van, de egész lemegyek, nem tudom, a Szerbia az mi a legdélegbi része, ott a makedón határig, tehát egész a makedón határig lement, tehát ő nem Júdába ment át, hanem Júdának a déli részébe lement, és ott se állt meg, hanem bement még egy napi járóföldre a sivatagba, és ott ült le, hogy akkor most már kicsit nyugodtabb vagyok Jézabeltől. Jézabelről azért tudni kell, hogy hát ő neki nem volt korlát, az úgy kiderül a Bibliából, tehát ő nem az tehát őt nem lehetett kiszámolni, hogy most mit fog történni, és nem volt erkölcsi gátja, de mondjuk a előzmények ismeretében ez se indokolja azt, hogy eddig elszaladt Illés, de ezt majd megtudjuk. Megérkezett ide, itt ugye egy ige verset szeretnék felolvasni, a 19.4-et. Ő pedig méne a pusztába egy napi járóföldre, és elmenvén leül egy fenyőfa alá, és könyörgött, hogy hadd halljon meg, és mondta: elég most, ó Uram, vedd el az én lelkemet, mert nem vagyok jobb az én atyáimnál. És csak megint utalni szeretnék arra, tehát az, hogy elment odáig, azt értjük még, hogy mondjuk félt Jézabeltől, de hogy miért akart még meg is halni, azt már nem értjük, nem? Tehát néha nem baj, hogyha rosszul érezzük magunkat, akkor lefekszünk és alszunk egy jót, igaz? Tehát nem baj, hogyha egyik nap nem érezzük jól magunkat, nem baj, hogyha inkább rápihenünk, és akkor másnap végig gondoljuk ugyanazt. Ugye itt is úgy tűnik, nagyon ki volt fáradva Illés, és nagyon, nagyon rosszul látta a világot, vagy nagyon elkeseredetten látta a világot. Velünk is előfordul ez, hogy néha nagyon elkeseredetten látjuk. Ilyenkor érdemes esetleg leírni, hogy miért látjuk olyan nagyon elkeseredetten, ezt rakjuk félre, és két nap múlva vegyük elő, és mosolyogni fogunk magunkon, hogy hát van, hát ez apróság. De mindenképpen ez illéssel is előfordult. Most nekünk, most jutunk el körülbelül odáig, hogy a lényegről beszéljünk. Tehát láttuk, hogy illés volt egy magaslaton, most van egy mélységben. Igaz? És akkor itt következik valahol számunkra a történet csúcspontja, hogy találkozik Istennel, nem? És akkor az a kérdésünk, hogy na Istenem, hát most itt vagy egy emberrel szemben, aki a te szolgád, aki nagyon magasan volt, most nagyon mélyen, hogyan kezeled ezt az urat? Tehát mit teszel te, Isten? Igaz? Mert ez vélhetőleg nekünk is egy tanítás. Szoktunk magasan lenni? Remélem néha igen. Szoktunk mélyen lenni? Majdnem biztos, hogy igen. Tehát kizárt, hogy nem. Nem tudom. Egyszer történt velünk valami, mindegy, egy elég súlyos esemény. És a nejem azt mondta, hogy jó, ne foglalkozunk vele, menjünk ki Görögországba egy kicsit, aztán ott egy, nem is Görögország, Törökországban, mert volt egy alkalmi út, és akkor menjünk, és akkor jöttek velünk a sógoromék is. Annyira így benne volt a fejem, szóval kiszállni nem lehetett. Visszajöttünk, és aztán két hónap múlva beszélgetek a sógorommal, és mondtam, hogy fantasztikus ez a Törökország, legközelebb te is gyere el, és nézd meg. Szóval annyira le voltam nyomva, hogy egyszerűen nem jutott el a tudatomig, hogy ő is ott volt végig. Ez van. Van ilyen. Tehát néha vagyunk magasabban, néha vagyunk mélyebben. Így vagyunk. Most nézzük meg, az Úr mit csinál. Először is ugye nézzük meg a 10. verset, ezt ti olvassátok, jó? A 19.10-nél tartunk. Tehát ott van, elmegy a Hórebig, ugye ette a pogácsát, és odáig eljutott. Ez ugye azt tudni kell, hogy már nagyon-nagyon messze a Hóreb, az még 320 km, tehát már több mint 500 km-re van Jézabeltől és a helyzettől. Az már elég sok időben is, meg távolságban is, de nagyon benne van ebben a gondolatkörben. Mit mond a 10. vers? Elolvassa valaki? Lent volt, igaz? Így van? Akkor hát először menjünk végig azon, hogy mi történik, aztán kicsit belemegyünk ennek a tartalmába. Ugye erre az Úr azt mondja, hogy jó, akkor megjelenek neked. Nagyon sűrűn van az Istennek a megjelenése a Bibliában? Nagyon ritka. Tehát ez egy kivételes alkalom, ugye folyamatosan írja az ige, itt is ez történik, hogy szemtől szembe nem láthatom. Ugye Mózes is csak hátulról láthatta az Urat. És ő nagyon kivételes volt, hogy egyáltalán hátulról láthatta. Nem is emlékszem másra, hogy egyáltalán látta volna az Urat. Mózes is csak hátulról. Tehát ugye a hangját lehetett hallani, ezt írja a Új Szövetség, de látni nem lehetett, de hangját is nagyon-nagyon ritkán lehetett hallani. Most itt ugye végig is mondhatjuk azt, hogy ha lent vagy, akkor mi egy jó gyógymód, megjelenik az Úr, és akkor ebből te kijössz, nem? Mert akkor látod, hogy ott van veled szemben az Isten, és ez egy olyan hatással lesz rád, hogy ettől te majd föléledsz, nem? Nézzük meg, mi történik. Egyébként egy nagyon szép történet, ugye azt mondja, az Úr meg fogok jelenni. Mi az első, ami ott van? Illés ugye kiáll a barlang elé, mi jön? Erős szél. Mit csinálsz te akkor, ha erős szél van, és ott vagy a barlang előtt? Bemész. Milyen utána? Mit csinálsz akkor a barlangba, vagy és földrengés jön? Kimentél. Milyen utána? Tűz. Egy erős tűz. Mi van a tűznél? Kint vagy, jön a tűz. Bemegyek a barlangba. Utána jön egy szelíd, csendes hang, mit csinálsz? Kijössz. Igaz? Tehát még meg is mozgatta egy kicsit az Úr illést, nem tudom, hogy ez szándékos volt, vagy sem. Ezt is majd megkérdezik, de nagyon szép. Megvan, ott a szelíd hangban benne van az Isten. Utána ugye megkérdezi megint, egyébként ez a kérdés, ezt mindig el kell mondanunk. Mit csinálsz itt, Illés? Mit csinálsz itt, kedves Erika? Nem? Így van. Független attól, hogy hol vagy, ezt függetlened ezt a kérdést magadnak, ha komolyan gondolod, nem? Itt ülsz az Isten tisztelete, itt prédikálok, mit csinálok én itt? Igaz? hogyha ezt nem tudom megválaszolni, akkor nem baj, nem tragédia, de azért jó, hogyha meg tudom válaszolni, és nagyon jó, hogyha ezzel küzdök. Tehát megkérdez az Úr, hogy hát mit csinálsz itt? Mit válaszol Illés? 14-es megint olvassa valaki. Amen. Ugye akkor, így van, ez az első pont, amit meg kell figyelnünk, ugyanazt mondja, mint az előbb. Tehát megjelent az Isten, és úgy tűnik, ez nem hat. Ez ugye egy óriási üzenet nekünk, mert mindig mondhatják itt a környezetünk, hogy miért nem jelenik meg az Úr neked, nem? Úgy tűnik, hogy teljesen feleslegesen jelenik meg. Ha Illésnek nem hatott, akkor rám most miért fog hatni, nem? Ő azért mégiscsak egy közelebbi kapcsolatban volt az Istennel. Tehát az Isten, ez bizonyára emlékeztek, az megint csak egy nagyon híres eset, amikor a Jézusnak a kihallgatása van Heródes előtt, így van. Tehát elment Heródes előtt, Heródes sok beszéddel kérdezte, és Jézus mennyit válaszolt? Semmit. Miért? Mert ugye Heródes volt, aki fogságban tartotta Jánost, és szerette hallgatni. Tehát mit mondott volna Jézus még? Ugye, tessék? Heródes azt várta, hogy tűzijáték, halottak föltámadásra, szóval valami, a templom megépül az orra előtt, szóval valami csodát, valami cirkuszt, nem? Ezt várta, és Jézus azt mondta, hogy nem. Tehát a Istennek a megjelenése az hát... vegyük tudomásul, hogy bár vágyhatunk rá, de ez a Biblia tanulsága szerint nem egy hatékony útja annak, hogy mi megtaláljuk az Istent. Jó, itt is Illés ugyanott van. Akkor menjünk vissza Abdiáshoz. Ugye mit mond Illés? Azt mondja Illés, hogy a te prófétáidat fegyverrel megölték. Igaz? Legalább 50 plusz 50 maradt, meg gondoljuk, Abdiás se volt egy nem, tehát ő is Isten hívő ember volt, tehát legalább mondjuk 100 proféta megmaradt. Csak én egyedül maradtam. Igaz? Igen, tehát nem igaz. Tehát van egy, hát hívjuk teológiai tévedésének, szóval rossz irányba megy, nem? Mi is gondolkozunk néha rossz irányba. Tehát, hogy beszélgetek valakivel, és azt mondom, hogy hát nem értünk egyet. Most lehet, hogy én tévedek, nem azért legyünk alázatosak, nem arról szól, hogy nálam van az igazság. De úgy másképp látjuk a világot, nem? Akkor most neked még akár ilyen kérdésekben is, hogy mondjuk a gyülekezetnek mit kéne csinálnia, vagy hogyan kereszteljünk meg valakit, vagy ilyen alapkérdésekben, vagy mondjuk a szombatot hogy tartsuk meg, ugye erről is lehet vitatkozni, véleményt cserélni, vitaszót nem szeretem. Értelmes emberek véleményt cserélnek és nem vitatkoznak. Na de a lényeg az, hogy látjuk azt, hogy Illés látása egyrészt nem változott, másrészt pedig téves a látása. Igaz, ezt meg tudjuk állapítani. Mit csinál erre az Úr? Mit csinálnék én először, maradjunk ennyibe? Erika jön, és akkor látom, hogy be van rögződve. Hát akkor, kedves Erikám, most akkor továbbképzésben részesítelek. Lapozzuk föl, nézzük meg Abdiásra, emlékszel-e, kedves Erika? Mit mondott Abdiás? Éle még Abdiás? Igen, és az a 50 proféta még megvan, Erika. Na hát akkor most gondold meg, hogy mit mondtál. Nem ezt szoktuk csinálni egy kicsit? Szóval ez a továbbképzésben részesítjük a másikat, meg magunkat is. Azért megint csak legyünk alázatosak, próbáljuk leginkább magunkra alkalmazni ezt a történetet, nem? Mi is úgy indoklásokat találunk elég sűrűn arra, hogy mit csinálunk, miért. Mit csinált az Úr? Ez nekünk a lényeges. Ezt olvassátok ti, jó? Tehát elmondta a 14. verset, ott a pont, Illés befejezte a mondatot, hogy engem is halálra keresnek. Az Úr egy szót se szól erre a mondásra, nem is reagál semmit. 15. 16. verset olvassa föl valaki. 17. már nem érdekel.
Ekkor az Úr azt mondta neki, menj el, térj vissza a te utadon a pusztánál, Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kedd föl Hazája Arám királyává. Azután Jéhút, Nimsi fiát kedd föl Izrael királyává, Elizeust pedig az Ábel Meholáj és Sáfát fiát pedig kedd föl profétává a maga helyébe.
Ámen. Azt tudni kell később egyébként, hogy Elizeust ugye Illés kente föl, és a másik két feladatot egyrészt Elizeus, meg Elizeus tanítványa végezte be, de ez most történtünk szempontjából mindegy, mind a három esemény bekövetkezett. A lényeg az, hogy az úr azt mondta neki, hogy hát kedvesem, menj el, az dolgozz. Jó, és akkor majd utána beszélgetünk. Utána látni kell, hogy nem kellett beszélgetni, tehát hogyha végnézitek aztán Illésnek az életét, nagyon tanulságos, utána nincs ilyen esemény, tehát utána már a Nábót szőlője van, mint történet, utána az van, amikor az 50 emberekre tüzet kér, és utána az van, amikor már a mennybe megy, illetve fölkeni Elizeust, és a mennybe megy, tehát ilyen mondjuk úgy, hogy lelki megingásnak a jelét se látjuk Illésen. Tehát úgy tűnik, ez működik. Most egy pici, nem tudom, ez úgy érzitek a súlyát a dolognak, tehát tenni kell valamit. Beszélgetek egy depressziós emberrel, és nagyon-nagyon nehéz vele beszélgetni, már egy éve beszélgetek körülbelül. Elején nem volt depressziós, csak ez sajnos ez a mániás depressziós, már egy bő fél éve depressziós. Lelkileg nagyon nehéz. Mindig fölhívom, mindig elmondja, hogy rosszul van, és mindig megkérdezem, hogy voltál-e a kertbe? Mondta, hogy egyszer már volt idén, kinézett. Családi kertes házban lakik. Egyedül most például. Megkérdezem, hogy és mit főztél? Előtte nagyon szeretett főzni. Hát nem főztem semmit, hanem előveszem a kis kiflimet, és kész, végen van. Tehát nagyon nehéz, hogy ez egy nehéz pont. Ha leszokunk a mozgásról, mondjuk úgy, ő is leszokott depresszió miatt a mozgásról, nagyon nehéz visszaszokni rá, mert pont a mozgás segítené ki abból, hogy leszokjon. Tehát ez egy pozitív visszacsatolás. Van a munka, ugye ez nyilván az Úrnak a munkája. Most hagyd mondjak itt egy erőset, egy kicsit. Honnan tudjuk, hogy egy kirándulás az Úrnak a munkája, vagy sem? Nem? Gyülekezeti program, nem? Most holnap megyünk túrázni, most ez mitől lesz az Úrnak a munkája, és mitől lesz egy jó testmozgás? Mindenképpen helyes, nem kérdés. De ezt föl kell tennünk, nem? Valahol ezt a kérdést. És hagyd mondjak erre egy erőset, aztán majd egy kicsit kifejtjük, aztán beszélgetünk róla. Én úgy gondolom, bármit teszel, akkor lesz az Istennek a munkája, te keresztelni szeretnél. Nem? Tehát elmegyek kirándulni, akkor azért megyek el kirándulni egy kicsit. Ezt most megint csak ne érts, nem, majd érteni, vagy nem is tudom, van, aki érteni, van, aki majd elmondja, hogy milyen csúnya dolgokat beszéltem, nem baj, de akkor is, hogy hát azért megyek el, hogy valakit ott, tudom is egyébként, hogy kit, megpróbáljak egy kicsit közelebb rakni az Istenhez. Tehát beszélgessek vele, és próbáljak, hogy egy kicsit odébb, tehát hogy mondjam, hozzásegítsem, ahhoz ő keresztelkedjem. Nem? Tehát egész másképp fogok beszélgetni a szomszédommal, ha egy kicsit az jár a fejemben, hogy ez a beszélgetés, de jó lenne, ha azért imádkozom reggel, ez a beszélgetés hozzájárulna ahhoz, hogy ő keresztelkedjen. Nem ahhoz, hogy jobb ember legyen, ez egy dolog, hanem ahhoz, hogy keresztelkedjen. Nem? Abban benne van az is, hogy jobb ember legyen, nem? De ha ezt merem imádkozni reggel, vagy ez úgy bennem van, akkor bennem van az, hogy elhiszem azt, hogy igenis jó, hogy én adventista vagyok, nem? Sőt, az a legjobb dolog a világon, nem? Mert egyébként most miért mondom a szomszédnak, aki nagyon jó katolikus, és nagyon jól szeretné, hogy hát oké, rendben van, Zsuzsika, hogy te jó katolikus vagy, de nem lenne baj, hogyha keresztelkednél, nem? Egész másképp fogok egy szombatiskolát vezetni, vagy egész másképp fogok hozzászólni, hogyha engem az mozgat, hogy aki ott a szombatiskolán van, lehet, hogy megkeresztel, de akkor még inkább találja meg az Urat, vagy segítsem abba, hogy az Istenhez közelebb kerüljön. Egész más mondjuk egy főzőklub, hogyha nekem ez jár a fejemben, nem? Tehát egy kicsit valahol attól lesz az Úr munkája valami, meg nem az Úr munkája, hogyha a fejemben ez van, hogy én keresztelni szeretnék a végén. Ez most megint ne a adventista egót értsétek, én nagyon elégedett vagyok, hogyha valaki megtalálja az Urat, és nem keresztelkedik meg, és rendben van, és ő megvan. De nem baj, hogyha aztán, hát azért vagyok megkeresztelt adventista, mert úgy gondolom, hogy az a legjobb, nem? Tehát ez egy kicsit úgy eligazít abban, hogy most akkor az Úr munkáját végzem, vagy nem az Úr munkáját. Délután egy kicsit beszélgetünk majd arról, hogy nem is tudom, a lehetőségeinket hogyan tárjuk föl, vagy mit mond erről az ige, hogy hogyan tudjuk megtalálni azt, hogy mi az, ami előttünk van, amiben jól ki tudnánk fejteni a saját képességeinket. Egy Ellen White idézetet hagyj olvassak föl, ezt nagyon szeretem, ezt az idézetet. És utána még egy gondolatot hozzátennék. Tehát ugye ott tartunk, hogy dolgozni. A dolgozásban az a fókusz jó, hogyha keresztelni szeretnék. És mit mond Ellen White Jézushoz vezető út életünk és munkánk fejezetben, ott az 53. oldalon egybekezdést olvasok, de az egész fejezet az gyönyörű, az Jézus vezető út úgy, ahogy van, nagyon szép. Ha Krisztus tanítványához méltóan munkába kívánsz menni, hogy neki lelkeket nyerj meg, azaz kimegyek és beszélgetek a szomszéddal, hogy keresztelkedj meg, nem? Vagy elmegyek egy bibliakörre. Csak hamar beláthatod, hogy az isteni dolgokban mélyebb tapasztalatokra és nagyobb ismeretre van szükséged. Ez egyébként, figyeljetek rá, hogy ott is igaz, ha a szomszéddal beszélek, nem? Beszélek a szomszéddal, visszajövök, és rájövök, hogy hát ott van a Máté 5.16, biztos bennetek van, nem? Hogy úgy fénylik a ti világosságotok, hogy lássák a jó cselekedeteiteket. Magyarul kedvesen szólok a szomszédhoz, ezt egyszerűen fölvidítom, semmi mást, és dicsőítsék a mennyei atyátokat. Tehát a szomszéd úgy menjen vissza, hogy azt mondja, hogy hát ez az Éva, ez tényleg most keresztény, nagyon sokat változott, most már látom rajta, nem? És végülis vonz. Csak hamar beláthatod, hogy az isteni dolgokban mélyebb tapasztalatokra és nagyobb ismeretre van szükséged, és éhezni és szomjúhozni fogod az igazságot. Imában Istennel fogsz küzdeni, hited megerősödik, lelked felüdül a megváltás és üdvösség forrásánál. A megpróbáltatások és küzdelmek Isten igéjéhez és az imához űznek. Krisztus kegyelmében és ismeretében fogsz növekedni, gazdag tapasztalatokra teszel szert. Akkor hagyj kérdezzek még egyet. Most miért, mit tudom én, jó az, hogyha valakivel megosztjuk az Isten igéjét, ha elmegyünk egy bibliakört levezetni? Miért? Mert elmegyünk oda, időnk benne van, föl kell készülni, nem? Igaz? Tehát mindenféle bajunk van tőle, nem? Időnk elmegy, utazunk, költségünk van vele. Mit ír Ellen White? Azt mondja, hogy Krisztus kegyelmében és ismeretében fogsz növekedni, és gazdag tapasztalatokra teszel szert. Önzőek legyünk, kedves testvérek, nem? Így van? Tehát én nagyon-nagyon szeretek nem keresztényekkel beszélgetni. Tehát abból lehet a legtöbbet megkapni. Nagyon szeretek, van egy pár bibliaköröm, ahol járok alkalmanként, nem keresztények vannak, és nagyon jó, hogy ők éleset kérdeznek, nem? Tehát ő nem, tehát amit itt úgy el vagyunk egy szombatiskolában, és nyugodtan elbeszélgetünk úgy, hogy ha beülne valaki, nem biztos értené, hogy miről beszélünk, de hogyha nem keresztényel beszélgetsz, az a te fejlődésedet fogja szolgálni. Vedd tudomásul, hogy ez igenis, hogyha egy kicsit küzdesz vele, hogy megpróbálod azt átadni, hogy most miért jó adventistának lenni, vagy fogalmazzak így erősen, akkor neked ezt meg kell küzdened. Ha ezt át tudod adni, és ő ezt úgy érzi, akkor rendben van, nem? Akkor ki nyert a legtöbbet rajta valahol? Bocsát, ő is nyer nyilván, de én mindenképpen nyerek vele. Még akkor is, hogyha ő most nem lesz aztán megkeresztelt tag. Jó, tehát, hogy mindenképpen ez a munkát azért rakja elénk az Úr, hogy ezen keresztül szolgálja az áldásunkat. Hát biztos ismeritek, vagy nem tudom, átvettétek, boldog mondások, nem? Azt üzeni az Úr, hogy legyél boldog, nem? Ott van a János 14:27, hogy az én békességem. Azt üzeni, hogy legyél békés, nem? Akkor megbékéltettem a világot az Úrral, tehát az én bűneim ellenére békességben lehetek az Istennel. Tele van az ígérettel, és ezt ezen keresztül akarja adni az Úr. Én azt kívánom, hogy az éljen bennetek ez a történet, gondoljátok végig, és találjuk meg, hogy hogyan tudjuk a saját békességünket, saját boldogságunkat megtalálni abban, hogy végül is szolgáljuk az Urat. Hát Illés az ugye a mennybe került ennek kapcsán, hogy végül is az Isten biztatására nem a saját problémáival törődött, hanem elindult. Legyen ez a mi tapasztalatunk is. Amen.